Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brain Barnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. A mindennapokban sokszor észre sem vesszük, milyen tárgyak, formák, feliratok vesznek körül bennünket. Pedig ha jobban odafigyelünk, mindegyik mögött tudatos tervezést, döntések tucatjait találjuk meg. De mitől jó a jó dizájn? Mit gondol egy dizájner a ma divatos minimalizmusról, hogy a lehető legkevesebb tárggyal vegyük körül magunkat? És vajon milyen szerepet játszik a fenntarthatóság egy tárgy megszületésében? A Mi a kérdés mai adásában Hunfalvi András formatervezővel, a Flying Objects alapítójával, a MOME Design Intézetének oktatójával beszélgetünk. Többek között a mindennapi tárgyak jelentőségéről, a világszínvonalú magyar autótervezésről, és arról is, hogyan formálja a design a jövőről való gondolkodásunkat. András, szerintem kezdjük ott, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi az a design, mert nagyon sokan sokféleképpen használják ezt a kifejezést vagy fogalmat. Szerinted helyesen, helytelenül, mit jelent ez pontosan szerinted?
Alapvetően a dizájnra én azt szoktam mondani, hogy az, amivel egy terméket szerethetővé, használhatóvá, eladhatóvá tudunk tenni.
Tehát ez mind három, és nem csak az, hogy valami egyszerűen így jól
van.
Néz ki.
Így van. Tehát pontosan az sokkal több annál, mint hogy jól néz ki. Szóval nagyon sok harcunk van dizájnereknek abban, hogy azt a szót, hogy dizájnos, azt,
ja, azt
leépítsük.
Ki,
igen, ja. Azt leépítsük. Mert hogyha azt mondom, hogy erre a székre mondjuk, hogy ez dizájnos, az a köznyelvben még azt mondom, hogy elfogadott, de egy dizájner számára rettentően degradáló.
Én csak azt értem ebből, hogy ebből nem tudom, meg akarod dicsérni a széket, ami itt van, de valójában nem tudom, hogy mit.
Hát igen, szóval mi ilyet nem mondunk, helyette azt mondjuk, hogy ez jól meg van tervezve. És azt mondom, hogy mindennek van dizájnja az egész világon. Az összes tárgyat körülöttünk, szolgáltatást körülöttünk, arculatot körülöttünk, valaki megtervezte. És minden dizájn akkor is dizájn, hogyha nem feltétlenül dizájner dolgozott rajta.
Vagy hogyha nem tudatos, tehát hogy ezek az elvek nem lebegnek így a szem előtt.
Igen, hát bizonyos szintű tudatosság van ebben egyébként. Vannak nagyon-nagyon jó mérnöki dizájnok is, amik mondjuk teljesen más felfogásban készültek, de jó dizájnnak számít, mert egy bizonyos problémát nagyszerűen megold. Tehát nem feltétlenül csak azt lehet dizájnnak nevezni, meg jó dizájnnak nevezni, amit dizájner tervezett, hanem azt is simán, amit egyébként valaki olyan, ami valamilyen határterülettel foglalkozó szakmából jön. Tehát mi dizájnerek azt szoktuk mondani, hogy mi azok vagyunk, akik ilyen hasznos kívülállóként beleütjük az orrunkat bizonyos feladatokba, és a dobozon kívüli gondolkodással, a friss szemmel és az alapvető dizájneri praxisunk jövő látásmódunkkal segítünk valamit jó termékké formálni.
Neked egyébként ez az ilyen látásmódod is? Tehát, hogyha te bemész mondjuk egy térbe, és ott vannak különböző tárgyak, akkor te rögtön szkenneled, hogy azok hogy néznek ki, vagy hogyan készülhettek?
Igen, mondjuk nem, szóval nem ilyen kényszeresen már annyira, az ember a szakmában eltöltött évek elején csinálja, de azért egy kicsit fárasztó. De alapvetően egy dizájnernek nagyon-nagyon kritikusnak kell lennie. Én teljesen más látok egy tárgyban, mint valaki olyan, aki nem ebben a szakmában dolgozik. De hát ez teljesen normális. Egyszerűen az ember jobban mögé lát, és sok mindent, olyasmit is próbál rajta tudatosan értelmezni, amit valójában én, ha tervezek valamit dizájnerként, nem szeretném, hogy bárki tudatosan elkezdjen elemezni, értelmezni, azt szeretném, hogy ő ezt élvezze, és mondjuk ebbe a székbe beleszeressen, és vegye meg, vigye haza, és legyen a nappaliának a része.
Ez azt is jelenti, hogyha mondjuk, nem tudom, meglátsz egy asztalon egy sótartót, akkor azon fel tudsz háborodni, de bele is tudsz szeretni akár?
Persze. Nagyon fel tudok háborodni. Rosszul, rossz minőségű, rosszul megtervezett, nem ergonomikus, funkcióját nem betöltő, esztétikailag problémás tárgyakon. Persze, de hát ez azért túllép az ember.
És mondjuk a saját lakásodban is érvényesíted ezt a szemléletet? Tehát, hogy mondjuk nem jársz az IKEA-ba, mert az nem tudom, az ciki, ez csak ilyen 70-es évekbeli designer komódokkal, megint kimondtam azt a szót, hogy designer, szóval 70-es években ilyen modernista komódokkal veszed körül magad?
Hát nem, mert az IKEA-t az egyik legjobb példának tartom, mint a kommerció design. Szerintem nincsen olyan cég a világon, ami annyit tett a tárgykultúránknak a javulásáért, és a tárgykultúránknak a, hát, hogy is mondjam, olyan réteg, tehát egy jó tárgykultúrának, egy nagyon magas színvonalú tárgykultúrának, az olyan széles közönséghez való eljutatásáért, mint az IKEA. Tehát az IKEA az, én járok IKEA-ba persze, és nagyszerű dolgaik vannak. Persze, hát ott minden valamilyen funkcióra készül, és ebben az is benne van, hogy és bizonyos árkategóriában van belőve. Tehát vannak olyan termékek, amiket mondjuk úgy nem szeretek, de tehát ott minden kizárólag jó dizájn van. Még a kígyós fejű cipőkanál is, amin egyébként azért úgy ki lehet akadni, de az is csodálatosan jó dizájn. Tökéletesen betölti a funkcióját, és kedves. És ez elég.
Ez azt is jelenti, hogy a jó dizájn az mondjuk így, hogy demokratikus?
Igen. Igen, tehát a jó dizájn az egyáltalán nem egy privilégizált dolog kell, hogy legyen. És akkor most itt visszakanyarodnék megint így a dizájnoshoz, hogy az, valamilyen menő olasz kanapé, arra mondták, hogy igen, dizájnos.
Ez azt jelenti, és hogy a házigazda drágán vette.
Persze, volna. igen, drágán vette, de nem feltétlenül jó attól. Tökéletes ergonómiájú fotelt lehet kapni 30 000-40 000 forintért, és persze, hogyha valakinek olyan igényei vannak, hogy az nem, ne csak a funkcióról szóljon, hanem valamilyen tényleg plusz esztétikumról, akkor onnantól kezdve a személyes ízlésről beszélünk. De a jó dizájn az megoldja ennyiért is a kanapét, vagy a fotelt például.
Van még itt egy ellentmondás, ami szerintem a dizájn kapcsán felmerül, meg ahogy mondtad, ezek a dizájnos tárgyak kapcsán, hogy sokszor szerintem van egy ilyen félreértés, és nem tudom, hogy ezzel egyet értesz-e, hogy a dizájn az mindig valami egyedi, valamilyen limitált számú, kézműves dolog, és ami meg ilyen sorozatgyártott, ahhoz meg mindig ez a gépesített, unalmas képzet társul. Ami persze olcsó, meg minden, de az nem feltétlenül dizájn.
Minden dizájn. Sőt, leginkább az, ami dizájn. Tehát sokkal komplexebb tervezési háttér van egy sorozatban gyártott, iparilag szerszámozott sorozatban gyártott termék mögött, mint mondjuk egy egyedi bútor mögött. Egy egyedi bútort azt akár egy asztalos is nagyszerűen meg tud csinálni, azzal a szaktudással, ami neki van. Ebben az esetben ő a dizájner. Egy sorozatban gyártott, költségoptimalizált fotelt, azt nem.
Nem a legszexibb szavakat mondod, hogy igen, költségoptimalizált, meg minden.
De erről szól a szakma egyébként. Tehát tulajdonképpen a dizájn az megteremti a kapcsolatot a termék és az ember között. A termék az a mögött meg egy rengeteg olyan dolog van, amit nem feltétlenül kell tudnia a felhasználónak. Az, hogy azt hogyan tesztelték, milyen csavarkötések vannak benne, milyen technológiával készült, hogy jött ki az a fröccsöntő szerszámból. Milyen, tehát ez a nem szexi része, és akkor a szexibb része az meg az, hogy egyébként hogy néz ki, milyen finom anyaga van, milyen jó beleülni, egyszerűen vágyat ébreszt az emberbe, hogy birtokolja. Tehát a jó dizájn az egyszerre teljesíti, hogy ezeknek az elvárásoknak, ipari költséghatékonysági elvárásoknak megfelel, és egyszerre azt is, hogy vonzó lesz, és közben meg jó használni.
Van egy saját stúdiód is, amit többen visztek, ez a Flying Objects Design Studio. Pontosan mivel foglalkoztok, milyen tárgyakat terveztek, és neked ebben mi a szereped?
A Flying Objects az egy, mi úgy mondjuk, hogy egy ilyen integrált design stúdió. Ez alapvetően formatervezéssel, grafikai arculattervezéssel, ez nagyon sokszor egyébként kapcsolódik, és ezeknek a határterületeivel plusz a digitális dizájnnal foglalkozunk. A fősodor az a formatervezés és a branding, tehát ez a kettő talán, amiből a legtöbb munkát vállaljuk. És ezt a céget ezt 2013-ban alapítottuk Laufer Ferivel, nagyon hamar utána csatlakozott hozzánk Patkós Luca, aki tervezőgrafikus, ő volt az, aki hozta tulajdonképpen a céghez a vizuális kommunikációt. Talán a legfontosabb az, hogy nálunk az innováció tartalom a lényeg. Mi akkor szeretünk egy projektet, és akkor szeretünk igazán foglalkozni egy munkával, amikor abban van valami olyan technológia, van valami olyan, egy új anyag, egy új olyan novum, amit a design az nagyszerűen ki tud domborítani, és ez nagyszerűen ki tud használni.
Ez azt is jelenti, hogy mindig olyasmivel foglalkoztok, amiből tanulni is szeretnétek.
Hát ezt szeretjük természetesen. Igen. Van az a probléma felvetés is például, hogyha, tehát van olyan, hogy úgy érkezik meg hozzánk valaki, egy megrendelő, hogy tulajdonképpen ő egy teljesen bejáratott piacra szeretne valamit bevinni, akkor pedig az a kihívásban, és akkor ott van az innováció, hogy oké, rendben, akkor mit tudunk a jó dizájn eszközeivel egy mondjuk azt, hogy széken javítani. Amiből egyébként annyi van, hogy tehát igazából nem biztos, hogy szükség lenne egy újabbra, de elképzelhető, hogyha jobbat csinálunk, akkor valóban szükség van rá.
Amikor körülnéztem a honlapotokon, akkor hát nem csak sok minden, de nagyon különböző alakokat, formákat, meg különböző megoldásokat találtam, tehát tervezhetek cipőt, meg borosüveg címkét is. Neked mi volt a legemlékezetesebb? Először is azt kérdezem, és mi köti össze ezeket a dolgokat szerinted, ezeket a nagyon különféle dolgokat?
Talán az összehajtható talicskánkat emelném ki, ami egy nagyszerű csapatmunka volt, tényleg ezen egy éves fejlesztési folyamat.
Fejlesztettetek egy talicskát.
Igen, de hát ez nem mindig olyan intenzív, hogy akkor ott is skiccelünk, meg modellezünk, meg ilyenek, hanem ez, tudom én, átmegy az anyag a mérnököknek, visszajön, bizonyos változtatásokat el kell még rajta végezni, reszelgetni, próbálgatni, tesztelni, és akkor utána elkészül egy produktum. Tehát ez igazából nincs olyan, hogyha valaki mondjuk bejön hozzánk, hogy van egy technológiája, vagy kupac elektronika, ezt eladhatóvá, szerethetővé és használhatóvá kellene tenni, kellene egy formaterv neki, akkor azzal azért úgy kell számolni, hogy nem lesz abból a termékből piacképes dolog egy éven belül. Ez hosszadalmas folyamat, és ez az, amivel egyébként nagyon sokan nincsenek tisztában, hogy a design az már a fejlesztés elejétől része kell, hogy legyen a projektnek, és nem egy ilyen utolsó simítás, tehát nem az, hogy a végén basszus, nincsen.
Tegyünk rá.
Igen, tegyünk rá, igen. Tehát, hogy valami burkolatot tegyünk rá, mert nem néz ki sehogy. A design az nem csak ebből áll, hanem az abból is, hogy mondjuk tudom, hogy nyúlok hozzá, hol érintem meg a kijelzőjét, hova kerülnek a bekapcsoló gombok, mit csinál, milyen funkciót lát el a termék, ez is a részletet.
Meg az a rengeteg ilyen prototípus, nem, amit előállítotok, és aztán a végén nem használtok, mert kiderül róla, hogy nem
persze.
Feltétlenül jó, csak
persze.
Tanultok belőle.
Persze. Na mindegy, úgyhogy most elkanyarodtunk egy picit.
A talicska.
De például a talicska a számomra egy nagyon, nagyon emlékezetes dolog volt, mert tényleg az úgy volt, hogy rengeteget próbálkoztunk, variáltunk rajta, hogy lehet azt tökéletesen összehajtogatni.
Na de várjátok, úgy kezdődött ez a dolog, hogy nektek van egy stúdiótok, csörög a telefon, vagy bejön egy e-mail, hogy tervezetek nekem egy talicskát.
Így van. Igen. Tehát mi megrendelésekre dolgozunk. Hozzánk olyan megkeresések futnak be, ahol valamilyen problémát meg kell oldani. Ez esetben egy osztrák ügyfelünknek, akivel már korábban is volt kapcsolatunk és dolgoztunk, egy olyan projektje indult akkor, hogy szeretné megoldani azt a problémát, hogy egy taliska az egy köbméter helyet foglal el egy tárolóban. Csináljunk ebben.
Hát egy talicska az egy, gondolom ezért is volt nektek érdekes, hogy egy talicska az talicska, tehát igen. Hogyha ezt a szót kimondom, akkor a hallgatók fejében is megjelenik egy ugyanolyan talicska, mint az ezredik, vagy nem tudom.
Igen, igen, igen. Ezt nem feltétlenül kell újraértelmezni, de mondjuk az, hogy ezt egy teljesen laposra összehajtható valamivel tesszük, amit utána be lehet dobni a csomagtartóba, vagy föl
lehet
tenni. Tehát
ez egy összehajtható talicska.
Így van, igen, igen. És ezzel egyébként utána ezzel nagyon, tehát ez elég szép sikereket ért el. Ez a tárgy is, ez nekem abból a szempontból volt érdekes, izgalmas és nagyon jó élmény, meg azért emlékezetes, mert ez egy ilyen valódi csapatmunkában készült el, sok-sok ötletet szintetizálva, kipróbálva, majd utána tényleg eljutott a csúcsra azzal, hogy még 2018-ban volt, kapott egy Red Dotot.
És akkor ez hogy zajlott pontosan, hogy csináltatok valami terveket, hogy hányféleképpen lehet mondjuk összehajtani egy talicskát?
Hát elkezdtünk papírból vagdosni, és akkor ilyen kartonpapírokat ragaszgattunk, meg hajtogattuk, meg ilyenek volt egy ilyen alapvető koncepció, hogy most nem tudom, lehet összehajtani, lehet nem tudom, összecsukni, ilyenek, és akkor így volt egy ilyen nagyon távoli, a végeredményhez képest távoli ötletünk még az elején, és akkor azt addig hajtogattuk, amíg összeállt. De hogyha azt kérdezed, hogy ott talán a legemlékezetes, akkor ez, illetve egy másikat is mondanék, az pedig a Tiszával közös kollaborációnk. Uh-huh. Na, az is egy teljesen más típusú megkeresés volt, az sokkal inkább styling, mint probléma megoldás, vagy olyan jellegű probléma megoldás volt, hogy egy bizonyos hangulatot kellett áthoznunk a jelenkorba.
Most még egy kifejezés eszembe jutott, és ezt szerintem érdemes tisztába tennünk, ez a retro. Ez volt a kérés, hogy egy ilyen retrós, gondolom, hogy most nem fog szeretni ezért, de ilyen cipőt tervezzetek?
Azt mondom, a retro design az egy érdekes dolog, mert az egy ilyen egyszer ellőhető valami. De vannak tényleg brendek, amik abszolút nosztalgiára, nosztalgikus érzelmekre építenek. Ez alapvetően egy jó dolog. Természetesen ebben van egy ilyen nagyon jó komfortérzet. Az emberek nagyon vonzódnak mindenhez, ami nosztalgikus, mert egy biztonság van benne. Ez viszont egy picit más volt, mert egy olyan modellt kellett újraértelmeznünk az archívumukból, ami nagyon különbözött a tipikus cipőiktől. Ez valószínűleg egy ilyen elég kísérletező darab volt még a 80-as években, és megnéztük, hogy mit lehet ebből, mik ennek a dizájnnak azok a legfontosabb értékei, amit át lehet emelni a jelenkorba, úgy, hogy ne legyen idegen a márkától ez a modell. Természetesen egy az egyben nem lehetett volna azt a modellt áthozni 2020-ba.
Gondolom, is volt ez célotok, hogy egy ilyen másolatot gyártsatok.
Nem, semmiképpen. És ezt újraértelmeztük, és nagyon sokféleképpen lehet ezt újraértelmezni. Van egy skála, hogy egy kicsit jobban eltávolodok attól az eredetitől, vagy nagyon hű leszek hozzá, és valahol be kell lőni azt is, hogy oké, de mi az, amivel tud rezonálni a piac, és mi az, amit kommunikálni szeretnénk. Itt ez egy ilyen nagyon ilyen vékony vonal volt, de elképesztően élveztük, és egy nagyon-nagyon jó projekt kerekedett ki belőle. Nyilván ez kellett hozzá, hogy nagyszerű technikai háttér is van náluk, de ez mindenképpen egy olyan projekt volt, amiben sokkal több érzelmet lehetett belevinni, mint hogyha egy ilyen nagyon száraz problémát kell megoldani.
Fontos nektek, hogy ne specializálódjatok, és mondjuk, nem tudom, csak nagyon jó kilincseket tervezetek, hanem hogy minél többféle problémával, minél többféle megoldással szembesüljetek?
Azért jó dizájnernek lenni, mert az ember nagyon keveset foglalkozik magával, a dizájnnal, ahhoz képest amennyire sokat foglalkozik azzal, hogy mondjuk mitől fogom jobban érezni magamat egy orvosi vizsgálat közben. Vagy mitől lesz könnyebb a kis kertben, vagy a telken a munkám. Vagy mondjuk, nem tudom, mitől lesz nagyobb biztonság egy raktárépületben. És ilyen problémákat oldunk meg, és valójában ugyanazzal az eszköztárral, meg gondolkodásmóddal dolgozunk minden egyes feladaton. Ez az alapvető tréningünknek és a szakmai tapasztalatunknak a része, de viszont közben újabbnál újabb problémákat kell megoldanunk. És itt nagyon fontos, hogy amikor egy dizájnert alkalmaz egy fejlesztő csapat, vagy egy cég, akkor a dizájner az tényleg a friss szem, és a dizájner az, akinek nem kell mindent tudnia azonnal a dologról, hanem fel kell térképeznie azt, ami számára fontos, meg ami az termék számára fontos, és ezeknek az információknak a szintetizálásából, plusz az esztétikai érzékből, plusz a dizájnernek a saját meggyőződéséből, tehát a saját hitvallásából kialakul valami.
Terveztetek egy ilyen szkennert is, ami azt vizsgálja, hogy mennyire jól van megmosva a kezünk, azt hiszem.
Igen, ez volt, tulajdonképpen ők voltak az első megrendelőink, a HandInScan, ez egy nagyszerű, sikeres startup, hát akkor startup voltak, hát most csak már azért ők is.
Csak mit ezt a gondolkodásmódra példa jutott
igen.
Eszembe.
Nekik volt egy technológiájuk, amivel be tudták szkennelni kézmosás után az ember kezét, és meg tudta mondani ez a technológia, hogy mennyire sikerült megmosni a kezünket. Egy UV-reagens tisztítószerrel mossuk meg a kezünket, utána betesszük ebbe a szkennerbe, ezt kamerákkal analizálja a felszínét a kezünknek mindkét oldalról, és akkor utána megmondja, hogy milyen alapossággal sikerült megmosnunk. És ennek elég nagy relevanciája volt akkor is, most is igazából ez egy nagyon jó felvetés volt, és nagyszerű technológiájuk volt rá.
De gondolom, ez egy orvosi használatú dolog.
Igen,
akkor,
igen, elsősorban kórházakban használják. És hát mi ehhez adtuk a dizájnt? Volt némi ráhatásunk természetesen a technológiai fejlesztésre is, de ott a gyeplő egyértelműen a mérnök csapatnak a kezében volt, de természetesen, hogyha a dizájnernek vannak ötletei vagy felvetései, akkor a jó kommunikációval ez akár simán be is kell, hogy épüljön a mérnöki tervezésbe. Tehát ez egy ilyen nagyon jó, tulajdonképpen azt hiszem, hogy tényleg az első megrendelőink voltak, és 2015-ben ezzel nyertük az első Red Dot awardunkat, tehát ez egy elég jól elsült projekt volt, és hát azóta is sikeres a termék, és látjuk.
Most ezt csak így bedobtad, hogy nyertetek egy Red Dot awardot, de ez a, talán ez a szakmának az egyik csúcsa, nem? Azt hiszem, hogy ezt ilyen design Oscarként, vagy miként emlegetik?
Igen, emlegetik így. Hát én annyit mondanak, hogy ez az egyik legmagasabb rangú design díj. Ennek is többféle kategóriája van, van koncept kategóriája, van produkt kategóriája, ugye a konceptnél ott még nem piacra került termékek versenyeznek. A produkt kategóriában már sorozatgyártásban lévő termékek, valamint van egy vizuális kommunikáció kategóriája is, ahol ami szintén egy másik terület. Egyébként, hogyha bemegy az ember egy elektronikai szaküzletbe, és elkezdi nézegetni a dobozokat, hát szerintem nem, a harmadik dobozon már fog találni egy Red Dot logót, vagy egy IF logót, az International Forum, az egy másik nagyon hasonló, nagyon magas rangú design díj, mert ezekre a cégek büszkék, és ez annyit biztos, ez egy badge, ami azt biztosítja, hogy ennek a terméknek a dizájnja az világszínvonalú, és ez egészen biztos, hogy azzal itt nincs gond.
Ti milyen kategóriában nyertétek ezt meg?
Mi Red Dotot koncept kategóriában nyertünk, aztán IF Design Awardot azt nyertünk produkt kategóriában is. Azért a természetéből fakad azoknak a projekteknek, amikkel dolgozunk, hogy az azért idő, amíg eljut a sorozatgyártásig. Startupoknál ez jó pár évet is igénybe vehet, és hát a Red Dotnak van kifejezetten olyan kategóriája, ami egy ilyen concept, de ready to launch kategória, tehát lényegében olyan csoport a Red Dot koncept jelentkezőin belül ez, ami már majdnem, tehát már gyakorlatilag termékként értékelik, viszont még nem kell, hogy mutassuk, hogy tessék, itt van a legyártott X darab szám már.
Mivel foglalkoztok épp most, milyen problémákon dolgoztok?
Hát az a gond, hogy mi ezekről nem nagyon beszélhetünk addig, amíg a projekt nincs kész. Tehát ez egy kicsit szomorú, hogy egy designer, amikor elkezd dolgozni egy projekten, akkor azt mondjuk, nem tudom, másfél-két év múlva publikálhatja sokszor. Mert egyszerűen addigra jut el abba a fázisba, hogy oké, ez már termék, és akkor mehet ki a
probléma piac. Szinten sem.
De edzéstámogató eszközökkel foglalkoztunk, nagyon érdekesen csapatsportokhoz való edzéstámogatás. Dolgoztunk az utóbbi időben különféle robotokon, olyan robotokon, amik ugye a hétköznapi életünket könnyítik meg, de olyanokon is, amik mondjuk felszolgálást segítenek. Úgyhogy izgalmas projektek voltak, de olyan is, azt is fontos megemlítenem, hogy mellette pedig nagyon sok az arculat és csomagolási projektünk, ami sok esetben összefügg a termékkel, igen, de egyébként van, hogy nem csak erről szól a dolog. Tehát itt teljesen vegyes hotelektől kistérségi arculatokig nagyon sok mindent csináltunk így az utóbbi időben. De nem sokára egyébként most már publikálni fogunk megint egy nagy adagot, mert soha nincsen igazából arra elég kapacitásunk, hogy az ilyen elmúlt években nyilvánossá vált projekteket, azokat rendesen összekészítsük, közzé tegyük, publikáljuk, de most hamarosan majd megújul a weboldalunk, és akkor azon nagyon sok új anyag lesz, amik most így tényleg az elmúlt pár évben készültek.
Van egy ilyen trend mostanában, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, ami a minimalizmus, meg kicsit arról is van szó talán, hogy ne csak az, hogy kevesebb tárgyunk legyen, és kidobjuk azt, ami már nem kell, vagy ami a Marie Kondo szerint, ugye, aki ennek a fő szószólója, hogy ami azokat a tárgyakat, amik nem nőttek a szívedhez, azokat inkább dobd is ki, vagy aztán, ha egyet tovább megyünk, akkor ne is vedd meg. Ez a te munkádat például hogyan érinti, vagy érinti-e egyáltalán?
Formatervezőnek lenni, ez egy ilyen folyamatos vívódás, mert nagyon sokszor azt érezzük, hogy nincs tárgyakra szükség. Ahogy megnézzük, hogy az elmúlt 15 évben mennyit változott a világ az okostelefonoknak az elterjedésével, hát tulajdonképpen rengeteg sok tárgyat, rengeteg sok olyan dolgot váltott ki, aminek korábban külön-külön szüksége volt terméktervre, meg egy külön dedikált funkciótervre. Tehát ez afele megy a világ, hogy egyre univerzálisabb dolgok oldják meg a feladatokat az ember körül, és amire lehet, nem is kell külön tárgyat gyártani. Nyilván az embernek akkor a legkisebb a carbon footprintje, hogyha nem csinál semmit. Ez nagyon ki van sarkítva nyilván, de az a legjobb, hogyha minél kevesebb tárgyunk van, viszont ami tárgyunk van, azt használjuk minél tovább. És ez nagyon-nagyon fontos, mert attól nem lesz jobb, hogy valaki rájön a Marie Kondózás, és összeszed mindent otthon, és kidobja. Azzal nem lesz előrébb. Csak kevesebb dolog lesz ott körülötte, lehet, hogy egy picit, nem tudom, jobban elfér a lakásában. Abban a szempontból igen, rendben van.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
De én nem tudom elképzelni, hogyha hirtelen bármilyen szüksége van, most itt kidob minden étkészletet, és akkor marad, mit tudom én, 3 darab kanala, meg 3 darab villája, és akkor esetleg befut hozzá 4 barát, akkor már nem tudja őket megvendégelni. Tehát ez egy olyan trend, ami hát így nagyon, nagyon divatos, meg úgy nagyon jól néz ki, de valójában egyáltalán nem praktikus. Tehát sokkal praktikusabb, hogyha egy ilyen értelmes keretek között tartott háztartása van az embernek. Nyilván a kacatosság az nem jó, és az se jó, hogyha az ember nagyon sok mindent azonnal megvesz valamit, amikor éppen szüksége van rá. Az a fontos szerintem, hogy mindent gondoljunk át, hogy tényleg szükségünk van rá, és hogyha úgy érezzük, hogy tényleg szükségünk van rá, akkor vegyünk belőle egy jó minőségűt, és akkor az remélhetőleg sok évig fog szolgálni minket.
És mi a helyzet azzal a trenddel, hogy most már régebben ezt talán tervezett elévülésnek mondták, de ma már talán el se kell évülnie annak a tárgynak, említetted például a mobiltelefont, hogy abból viszont az meg úgy van kitalálva, hogy lehetőség szerint azért használd, nem tudom, valami x évig, és utána vedd meg a következő verziószámot.
Hát ez egy probléma. Ez egy probléma, és ezzel nem hiszem, hogy ezt egyébként a dizájnerek fogják megoldani. A dizájnerek próbálták. Tehát nagyon sok olyan megoldási koncepció volt már ezekre a dolgokra, hogy most egy telefont az hogyan használjuk, hogy legyen benne minden cserélhető, tudjunk ilyen moduláris telefonok, és egyszerűen nem működik a dolog piacilag. Amíg ez nincsen felülről szabályozva, addig ezzel magában a gyártócégek nem fognak
maguktól
változtatni.
Megoldani, igen.
Igen. És a designer az meg persze hathat rá, de azért önmagában kevés ahhoz, hogy ekkora változásokat véghez vigyen. Például ez egy nagyon jó irány, hogy most úgy tudom, hogy az EU-ban hamarosan USB-C csatlakozójú telefonokat lehet majd csak forgalomba hozni. Ezzel megúsztuk azt, hogy csomó fölösleges töltő egy idő után a szemétbe kerüljön. Tehát ez marha sok szemetet lehet, meg ilyen fölösleges tárgyat lehet megspórolni. Ez egy jelentős probléma, szerintem azzal lehet ezt tompítani, hogy minél tovább használjuk. Tehát próbáljunk meg vigyázni rá, próbáljuk meg a lehető legjobbat megvenni, és amíg lehet, addig használjuk. Tulajdonképpen ezt univerzálisan lehet mondani, hogy akár egy ebédlőasztali széket veszek, akár egy telefont veszek, érdemes azt megvenni, amivel úgy érzem, hogy a lehetőleg tovább boldog leszek.
Mi a helyzet ezzel a mondjuk úgy, hogy fenntarthatósággal, vagy nevezhetjük mondjuk így környezettudatosságnak is, vagy akár körforgásos gazdálkodásnak is, hogy ez például abban, hogy te milyen anyagokat használsz ezekben a tárgyakban, vagy ezek a tárgyak mennyire javíthatók, mennyire használhatók újak. Szóval ez a sok-sok dolog, amit itt most említettem, ez hogy jelenik meg a design gondolkodásában?
Hát ez egy alapvető tervezői felelősség, és olyan szerintem, hogy sustainable design, meg körforgásos gazdaság, hát az, szóval ezek annyira alapvető dolgok, amikkel egy tervezőnek a legmélyebb szinten kell egyrészt tisztában lennie, másrészt pedig hivatásának érezni. Hogyha kap egy megbízást, azt annak során a lehető legerősebben képviselje ezeket az értékeket. egy formatervezőnek arra kell törekednie, hogy a legkisebb footprinttel, a legkisebb carbon footprinttel előállítható terméket készítse, figyelmeztesse a megbízót, hogyha valami jobb megoldást tudna javasolni, vagy valami katasztrofálisan rossz dolgot próbálna a piacra vinni. Igen, hát nekünk persze volt nekünk is olyan, hogy megkerestek minket olyan termék ötlettel, amire azt mondtuk, hogy ez bűn.
És akkor azt mondtátok, hogy köszönjük, nem?
Hát igen. És nagyon remélem, hogy ezt más designer sem vállalta el. De azt a munkát. De nagyon sokszor egyébként van egy alapvetően nem túl környezettudatos termékötlet, és egy jó designer az pedig azzá tudja változtatni. Szerencsére ez azért változik. Tehát ez alatt a 9 év alatt nagyon-nagyon sokat fejlődött szerintem a hozzáállás gyártóknál és megrendelőknél. Azért még van hova javítani a helyzeten. Az nagyon fontos, hogy egy designernek az alapértékei közt kell ezeket kezelni. Tehát csak olyan dolgokat csináljunk, olyan anyagokból, amik örökre itt maradnak velünk, mint a valamilyen műanyag, amit úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon indokolt, és nagyon-nagyon sokáig fogják használni. És ha lehet, akkor úgy megoldani a terméknek az összeállítását, hogy szétszedhető legyen darabjaira, külön-külön lehessen újra hasznosítani a dolgokat. Ne az legyen, mint mondjuk egy okos telefon esetében, hogy az egész egyben van, és gyakorlatilag lehetetlen úgy szétválasztani azokat, hogy iszonyatosan munkaigényes szétválasztani a komponenseket belőle, hogy abból utána kinyerjenek nyersanyagot.
Mit gondolsz egyébként úgy általában a divatról, vagy mennyire jelenik meg ez a te munkásságodban?
Én nem vagyok olyan nagyon egy ilyen divatkövető ember, mármint hogy persze az ember saját magával is kommunikál, tehát a saját öltözékével is kommunikál, ilyen szinten érdekel a divat, de alapvetően nem divatokban gondolkozunk. Az nem jó, amikor egy formaterv valamikor divatos, és akkor aztán utána pedig gyorsan elé. Mert ez gyakorlatilag ez a tervezett elévülés. Hogyha valami olyat tervez az ember, ami mondjuk néhány év múlva már nem érték, a dizájnja miatt nem érték. Tehát mondjuk van egy székünk, ami most borzasztóan divatos, éppen meglovagolunk valamilyen hullámot, tehát most mondjuk jó példa rá, hogy az elmúlt években bútoriparban rettentően nagy revivalja volt a posztmodernnek, a különféle 80-as évekbeli geometrikus formák, színes dolgok, az ilyen Memphis csoportnak a karakterét hozták vissza, de nagyon érződött, hogy ez egy ilyen rövid távú, ilyen pár éves divat lett. Eszméletlenül menő volt 2018-ban egy olyan kanapé, amin egy ilyen 80-as évekbeli fröcskölt minta van geometrikus formákkal, mit tudom én, de
19-ben már billegett.
Hát akkor még talán elment, de most már azért olyan poros, meg olyan kicsit túlment rajta az idő. Tehát, és ez a divat. És akkor ott van az a kanapénk, ami akkor lenne érték, hogyha és akkor most megint a retrohoz visszakanyarodunk, mert ez egy, mondjuk úgy, hogy ez egy retro tárgy. Uh-huh. Hogyha az eredetie, vagy tehát az, ami inspirálta ezt, az a mai napig érték. Mert az akkor, abban a pillanatban egy nagyon újító dolog volt. De onnantól kezdve, hogy ezt divatból visszahozzuk egy kis időre, az már nem múlandóvá teszi. Például, hogyha megnézzük a Volkswagennek a New Beetle autóját, ami a 90-es években őrült menő volt. Nem volt tulajdonképpen egy újító koncepció mögött, sőt, tulajdonképpen csináltak egy Volkswagen Golfot, amire rátettek egy ilyen bogárszerű karosszériát, és ez akkor nagyon-nagyon menő volt, de nagyon gyorsan elkopott, és nem igazán tudták már eladni se aztán később. És most pedig így látunk egyet az utcán, és egy ilyen korlenyomat az egész. Lehet, hogy egyszer majd visszajön az egész, lehet, hogy egyszer majd megérik az a dizájn, de annak ellenére, hogy az akkor abban a pillanatban egy fantasztikusan jó dizájn volt. De egyszerűen túl divatos volt ahhoz, hogy a mai napig komolyan lehessen venni.
Hogyha már így át is tértünk az autókra, akkor beszélgessünk kicsit a másik, hát hogy is mondjam, ilyen sapkádról, az pedig az, hogy a MOMÉ-n is tanítasz, méghozzá, jól mondom, hogy járműtervezést?
Igen. A MOMÉ-n a formatervező szaknak van egy járműtervezés programja, és ennek keretében tanítunk Rupert Dániel kollégámmal, akivel együtt visszük ezt a képzést, egy ilyen 6-8 fős kis elit alakulatot, akiknek a Mercedes-Benz-el közös projektek keretében adunk fél évről fél évre új feladatokat, és akikkel együtt az autóipar jövőjével kapcsolatos projekteken dolgozunk.
Ez azt jelenti, hogy ők simán formatervezők, kaptok egy, mondjuk egy briefet a Mercedes-től, és akkor a formatervezőkből a végén, a kurzus végére lesz egy autótervező, vagy járműtervező?
Igen, tulajdonképpen így leegyszerűsítve ez így megy. Formatervezőként BL másodévtől körülbelül már lehet jelentkezni hozzánk. Egy alapozó kurzust el kell végezni, amiben a hallgatók megtanulják azt, ezt úgy hívjuk, hogy ez az automotív skic kurzus. Ennek a kurzusnak a keretében a hallgatók elsajátítják azt az alapvető kommunikáció, vizuális kommunikációs nyelvet, amivel az autóiparban, az autodizájnban
megértik egymásra az emberek.
Igen. Ezek biztos mindenki látott már ilyen nagyon suhanó autós kicseket. Kicsit olyan, mintha karikatúra lenne, tehát egy kicsit nagyobbak a kerekek, kicsit laposabb az autó, nem tudom, jobban terpeszt. Ezek mind-mind olyan trükkök, amikkel...
Ezt a dinamizmust lehet sugalni.
Igen, és sokkal többet elmond egy ilyen skic, mint hogyha mondjuk egy fotót látnánk az autóról, vagy mondjuk tényleg úgy lerajzolnánk, hogy amilyen lesz. Aha. Sokkal több érzelem van benne. Mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy az autótervezés az egy ilyen nagyon érzelmes műfaj. Az autó ez egy dinamikus tárgy, annak mozgás közben is jól kell kinéznie, eszméletlenül komplex dolog, de közben meg nagyon erősen kommunikál is. Tehát az, hogy milyen autóban ülünk, az lényegében az avatarunk, az olyan, mint hogy mit tudom, milyen órát hordunk, vagy milyen ruhát hordunk. Tehát még az is kommunikál vele, aki azt mondja, hogy őt nem érdekli, hogy milyen autóban ő, mert az meg azt kommunikálja, hogy ő egyébként hogy őt egyáltalán nem érdekli. Nem érdekli ez.
Lehet, hogy az én vagyok egyébként.
Igen, és ez egy teljesen jó dolog, de az is egyfajta kommunikáció. Aztán persze van, aki pedig valamit kompenzál vele, valaki, mit tudom én, azt akarja mutatni, hogy ő nagyszerű családapa, de hogy ezek általában azért az embereknek az ilyen, az avatárjai lényegében, akik benne ülnek. Nem látom az embert benne nagyon, amikor elmegy mellettem egy autó, de valamit gondolok róla. Tehát van egy sztereotípia az embernek a fejében, és ez egy izgalmas dolog, és emiatt az autók körül így elég sok érzelem van. Illetve nem hiszem, hogy valaha hatalmas felháborodás lett volna abból, hogy a Gorenje milyen hűtőt adott ki éppen, vagy épp milyen konyhai mixer kerül az asztalra, de abból, hogy most milyen autót vegyünk, abból azért elég komoly viták tudnak kerekedni, vagy ez néha már hitvita, ami persze összekötődik azzal, hogy mit képvisel az a brand, de hogy deformáról is. Most az elmúlt hetekben például pont a BMW 7-es borzolta a kedélyeket, aminek...
Avasd be minket, én nem ismerem ezt a
most minden mintet. Megváltozott. Egy ilyen elég vad és elég megosztó dizájnt kapott az új 7-es BMW, ezt mindenkire rábízom, hogy döntse el, hogy tetszik vagy nem tetszik. Nagyon érdekes róla beszélgetni. De hát olyan egymásnak feszülések vannak komment szekciókban, ilyen még kifejezetten nem csak egy autós újságnál, de szakmai mármint, hogy designer szakmai oldalakon is, hogy tényleg öröm olvasni. És sokkal több érzelmet vált ki. Holott, hát lássuk be, hogy nem sokan fogunk 50 milliós BMW-t venni.
De ez neked egyébként akkor öröm, nem? Tehát az azt jelenti, hogy meg hát nyilván ezt az autógyár is tudja, hogy egy ilyen provokatív termékkel fog előállni.
Persze, persze, persze. És hát ezek is mind döntések. Minden döntés mögött dizájnban egy ilyen szintű cég, mint egy autógyárnál nagyon tudatos döntések vannak. És tudatos pozícionálás. Tehát mindenki próbálja megtalálni a helyét, mindenki próbálja megtalálni a megfelelő vásárlóközönségét, és van, aki meg mondjuk feszegeti a határokat. Na mindegy, szóval ez egy izgalmas dolog, és autókról tényleg nagyon komoly viták vannak, míg egy olyan tárgyról, ami felé különösebb érzelmeket nem táplálunk, azért nincsenek.
Például a sószóró, ami viszont meg neked egy ilyen különleges
dolog. Ja, igen. De hát arról nem vitázunk. Az most az olyan, hogy szerintem a normális embereknek teljesen mindegy, milyen sószóróik van.
Anélkül, hogy most beiratkoznánk hozzád erre a kurzusra, elmeséld nekünk, hogy hogyan kell autót tervezni?
Igen, hát ez most is így nagyon, nagyon dióhéjban. Tehát mondjuk, hogy valaki, aki kitalálja, hogy szeretne autótervezéssel foglalkozni, vagy bármilyen jármű tervezéssel egyébként, tehát most ez nyílik, és ez sokkal inkább lesz mobilitás tervezés, mint hogy konkrétan autótervezés. Igazából az első lépcsője az, hogy tájékozódjon, jöjjön a Momén a formatervező szakra felvételizni, kerüljön be, és szabad idejében kezdjen el autókat skiccelni, nézegetni, olyan videókat nézni, ahol tervezők beszélnek, ahol látják, hogy mi zajlik egy stúdióban, nagyjából így kerüljenek képbe, jöjjenek el az automotív skicc kurzusunkra. Ha ezt elvégezték, akkor megvárjuk a portfóliókat, amiket végignézünk és eldöntjük, hogy ez a hallgató az van-e már azon a szinten, hogy a Mercedes-es csoportba bekerüljön, vagy mondjuk kell egy fél év gyakorlat, és akkor, hogyha minden jól megy, akkor bekerül ebbe a csoportba. Ez tényleg egy ilyen kis elit alakulat, itt ilyen 6-8-an vagyunk, és minden fél évben a Mercedes-Benz egy új feladatot ír ki, ami valamilyen olyan témában van, ami őket kifejezetten érdekli, de egyébként a hallgatóknak is releváns és érdekes. Mi nem a következő C-osztályon dolgozunk, hanem mi a 2040-es, 50-es valamilyen járművön dolgozunk.
Tehát ez egy ilyen jövő labor is.
Igen. Tehát ez tele van konceptuális és spekulatív elemekkel, igazából sokszor történetmeséléssel is, mert valójában nekünk azt kell vizionálnunk, hogy mi lesz a kettővel következő lépés, akár az autóiparban, akár úgy univerzálisan a mobilitásban.
De akkor ez nem csak az autókról szól, hanem az is, hogy az autók ugye nyilván egy nagyobb társadalmi, gazdasági, politikai közegben léteznek, tehát arról is szól, hogy mi lesz az autókkal, lesznek egyáltalán autók.
Igen, persze. Ez nagyon-nagyon fontos. És arról is vitatkoznunk kell, és arról is kell, hogy legyen egy jövőképünk, hogy egyáltalán mondjuk lesz-e szükség autókra abban az értelemben, ahogy most tekintünk egy autóra. Elképzelhető, hogy erre az a válasz, hogy nem. És ez is egy vízió, ezt is fel lehet építeni, és ez is ebben is van mondjuk igazság. Itt sokkal nyitottabban kell ehhez hozzáállni annál, mint hogy mi autókat akarunk tervezni. Persze nagyon vonzó dolog, az nagyon jó így csukló gyakorlatnak skiccelgetni autókat, de igazából itt sokkal izgalmasabb az, hogyha megnézzük, hogy mi a jövő. És a hallgatóknak pontosan ez az, amiben a legnagyobb szerepük van, hogy ők frissek, ők tudnak inspirálni, és én tudom jól, hogy egyébként a Mercedes-es kollégákat is inspirálják ők ezekkel a munkáikkal, mert hogy ezeknek a projekteknek a során a Mercedesnek a vezető tervezői konzultálnak a hallgatókkal. Tehát egészen konkrétan a Head of Exterior Design Robert Lesnik, ő mondjuk körülbelül másfél havonta néz rá a hallgatói munkákra és ad visszajelzést, de Thomas Zelce, ő egy is vezető designer, design menedzsere a Mercedesnek, ő tulajdonképpen két heti rendszerességgel konzultál online a
gondolom, ez nem semmi egy ilyen embernek a napire, vagy heti bekerülni.
Hát ők, én tudom nagyon jól, milyen mennyiségű munkával kell egy ilyen cégnél egy csoportvezető vagy menedzser, designernek elbánnia. Nagyon drágák ezek az órák, amiket eltöltenek velünk, és ezt...
Tulajdonképpen ez konzultációként
igen. Az a szuper még ebben, hogy ezek a hallgatók, akik a legjobban teljesítenek, azok utána jelentkezhetnek hozzájuk gyakornoknak, és szinte fél évről fél évre van kint egy-egy hallgatónk, aki a német kollégáknak a csapataiban dolgozik, és első kézből kapja a tapasztalatot, és tulajdonképpen itt tud elindulni a karrierje.
De akkor tulajdonképpen ez egy belépő az autódizájn világába, hogyha azt mondom, hogy én a Mercedesnél voltam gyakornok, vagy akár ott is.
Lényegében igen. Az azért nagyon ritka, hogy valaki elmegy gyakornoknak, és rögtön oda felveszik. Tehát ez azért általában nem így megy. Pláne nem az autóiparnak a jelenlegi helyzetében, amikor azért nagyon óvatosan bővülnek a csapatok, ha bővülnek egyáltalán. De ez egy nagyon jó első lépcső, és nagyon jól néz ki a portfólióban, és hogyha valaki egyszer már volt gyakorlaton, akkor már nem fog tőle félni, akkor már beadja a következő három helyre is, és aztán utána elmegy gyakornoknak az Audihoz, aztán elmegy a Volvohoz, aztán egyszer csak valahova felveszik. Tehát annak idején is ugyanebben a programban végeztem, nekem is nagyon sokat számított az, hogy kikerültem gyakorlatra.
Tudsz mondani esetleg olyan diákokat, akik elvégezték ezt a kurzust, és már felfelé ível a pályájuk, vagy már akár?
Ó, persze. Csak az én évfolyamomból Dániel Tünde egy nagyon jó példa, aki az Audinál designer. Ott van a Takács Árpád, aki az AMG-nek a csapatát, szintén évfolyamtársam volt, az AMG-nek a csapatát erősíti. Filczer Balázs, ő egy talán 5-6 évvel ezelőtt végzett, ő egy fiatalabb generáció nálunk egy picivel, ő is a Mercedes-Benznél dolgozik designerként, és hát ott van Németh Gábor, aki talán az első generációja volt a MOM és MOM-e Mercedes együttműködés hallgatóinak, és nagyon sokáig a Mercedesnek volt tervezője, egyébként vele együtt zajlottak a konzultációk hosszú éveken keresztül. Ő egy szuper jó példakép a hallgatóknak, mert pontosan ugyanazt csinálta itt az egyetemen, mint azok a hallgatók, akik most csinálják, és közben tőle tanultak sok éven keresztül. De tényleg nagyon, nagyon jó pozíciókban vannak nagyon-nagyon jó dizájnerek, akik a MOM-éről kerültek ki.
De ez azt is jelenti, hogy akkor Magyarország titokban egy ilyen autó tervező nagyhatalommá kezd állni?
Hát ezt talán túlzás lenne állítani, mert nagyon sok, egyébként Közép-Európában nagyon sok más országban is nagyon jó tervezők kerülnek ki, de igen, tehát releváns, meg látható. Látható az impaktja. Tehát azért az ember mondjuk, tudom, három sarkot sétál az utcán, jó eséllyel fut bele egy olyan autóba, amin valamilyen kezenyoma. Hát nem, nem is feltétlenül, ez azért mindig csapatmunka egy autónak a tervezés, de mondjuk valakinek a kezenyoma rajta van, aki hát akár itt végzett a MOM-én.
Akkor kicsit visszatérünk oda, amiről az elején beszélgettünk, hogy nem biztos, hogy látható a forma tervező a forma mögött, de akkor ezek szerint ezt is sejtenünk kell, hogy itt az autók mögött magyar tervezőket is.
Igen, talán. Igen, de ezek mindig csapatmunkák. Tehát nagyon a dizájnereknél, tehát szerintem az ilyen sztár dizájnerek kora az lejárt, vagy legalábbis átalakult. Tehát sokkal inkább abban kell gondolkodni, hogy jó dizájncsapatok raknak össze jó termékeket. És ez például az autóiparban különösen számít és látható.
De ez azt is jelenti, hogy máshogy kell gondolkodni, nem? Tehát, hogy másféle készségekkel kell felszerelkezni egy jó formatervezőnek a konosan.
Igen, és egy formatervezőnek egyrészt azzal is tudnia kell együtt élni, hogy az ő rengeteg kritikát fog kapni. Arról szól ez az egész szakma.
Hogy megpróbálják szétszedni, amit csináltál.
Persze, és ebben semmi rossz indulat nincsen. Például egy autógyárnál egy vezető tervező az folyamatosan válogat, és tulajdonképpen ötleteket kaszál el.
Elé kerül egy mondjuk képletesen egy papírhalmoz, és azt mondja, hogy nem.
Így van.
Nem. Talán félreteszi. Nem. Hát ez valami. És akkor hát esetleg abban benne van a tied is, amit te terveztél, a talán vagy az igen kategóriában.
Igen. Nagyon leegyszerűsítve igen. De például egy autógyárnál, hogyha egy új modellnek a fejlesztését kezdik meg, akkor arra több tervező tesz javaslatot. Ezek a javaslatok, ezek a tervek, ezek szűréseken mennek keresztül. Tehát a vezető tervezők sok-sok szűrőn keresztül válogatják ezeket a terveket, majd eljut egy olyan pontra, amikor már a menedzsment elé kerül, mondjuk az a 3-4 terv, ami a legjobbnak bizonyult, ezekről készítenek egy az egyes agyagmodellt, megnézik természetes fényben, megnézik a stúdióban, mindenféle összevetik, összehasonlítják a korábbi modellel, minden részletét tulajdonképpen végigellemzik, ezek közül választ utána a vezetőtervező, illetve a menedzsment. És akkor a 4 változat közül lesz egy a végén. És akkor lehet, hogy arra az egyre is mondjuk átkerül valami egy másik változatról, amit mondjuk alapvetően nem választották ki, de mondjuk jó volt a, tudom, hátsó lámpa rajta, és akkor átkerül. Tehát ez így működik, és egyébként ez kicsiben is nagyon hasonló. Tehát amikor egy designer dolgozik, nagyon sok ötlet jön, és ezekből az ötletekből szelektálni kell.
De azt már magadnak, vagy a csapatodnak kell megtenni.
Magunknak, vagy mi úgy szoktuk, hogy együtt megnézzük a csapattal, és akkor ebből szelektálni. De ugyanezt csináljuk a járműtervezés programban is. A hallgatókkal is pontosan ilyen sok ötlet, nézzük. Van benne lehetőség, van benne ráció, nem? És akkor ez szépen végigfut.
Említetted már a mobilitás dizájn kifejezést, ez pontosan mit jelent, hogy igazából most már tehát hogy az autótervezésnek is egy ilyen tágabb kategóriában kell gondolkodnia, hogyha jól sejtem.
Igen, nem biztos, hogy az autó, tehát nem csak az autó a jövő, és igazából az lenne a lényeg, hogy minél több ember az hagyja otthon az autóját, vagy egyáltalán ne is vegyen autót, hanem oldja meg a mobilitását, vagy mondjuk shared mobility-vel, akár autó, akár roller, akár kis motor, ami nem az övé, viszont tökéletesen használható arra, hogy mozogjunk vele, illetve a personal mobility is nagyon-nagyon fontos, komoly jövő előtt áll. De hát természetesen emellett tehát a mobilitásban minden bele tartozik a hajótól a tényleg a segédmotoros kerékpárig.
Vagy a közlekedési lámpák tervezéséig.
Még az is akár. Közlekedési rendszerterv is bele tartozik ebbe, amit ehhez egy designer hozzá tud tenni, azt szerintem sokkal több annál, mint gondolják. Úgyhogy ez egy sokkal tágabb dolog, és mi is azt láttuk így az utóbbi években, hogy nagy igényük van a hallgatóknak is arra, hogy autón kívül más tervezzenek. Az elmúlt 5-6 évben szerintem legalább egy harmad részt a Mercedes-es projektben is nem autót terveztek a hallgatók, hanem valamilyen drónt, egy, nem tudom, most a jelenlegi projektben éppen hajók is vannak, tenger alatt járó, tehát egészen extrém mobilitási eszközökig is el lehet így jutni, és ezek mind-mind nagyon értékes skillek, és nagyon fontos, hogy egy hallgató annak ellenére, hogy lehet, hogy aztán később egyébként ő leginkább autókat fog tervezni, ne autóban gondolkozzon, hanem mobilitásban. Ez alapvető látásmódbeli. Nagyon fontos látásmódbeli kérdés. Nem kifejezetten gearheadeket szeretünk képezni, hanem olyan dizájnereket, akik amellett, hogy szeretik az autókat, járműveket, hajókat, motorokat, bármit, amellett a megfelelő két lépés távolságból való rálátásuk megvan a szegmensre. Most már kifejezetten mikromobilitással foglalkozó kurzusunk is van.
Ami azt jelenti, hogy az autónál kisebb, vagy kisebb hatótávolságra, tehát mondjuk roller, bicikli, ilyesmire
igen,
gondolsz?
Igen. Hát mondjuk azt, hogy ilyen egyszemélyes, ilyen personális mobilitás, még a gördeszka is az végül is. És ilyen témában városi mobilitási eszközökön dolgoznak a hallgatók. De például volt olyan csapat, akik a tavalyi mikromobilitás kurzuson például egy olyan kis járművet terveztek, ami abban segít, hogy az utcai járusok eljutassák a portékájukat otthonról a közterekre, be a belvárosba. Ez is mikromobilitás.
Meg kell találni akkor jó problémákat is.
Persze, igen. Tehát megfelelő kutatással, megfelelő kritikai érzékkel egy tervező az rengeteg problémát talál, csak találni kell közöttük relevánsat.
Ez azt is jelenti, hogy aki meg tud tervezni egy jó autót, az meg tud tervezni egy jó sószorót is?
Én azt szoktam mondani egyébként, hogy azért aki autót tud tervezni, az nagyon-nagyon sok mindent meg tud tervezni. Ez egyik legkomplexebb területe a dizájnnak az autótervezés. Nagyon-nagyon komoly technikai tudás kell hozzá, hogy valaki jól tervezzen autót, de azért azt nem állítom, hogy a legjobb sószorót azt egy autótervező fogja tervezni. De biztos, hogy meg tud tervezni egy sószorót, tehát ez nem kérdés, csak lehet, hogy ebben nem számít akkora előnynek az autótervezés. De, hogy mondjuk egy biciklit nagyon jól meg tud tervezni, az egészen biztos, vagy egy rollert, sőt, még akár egy, nem tudom, hajót is.
Vagy egy tenger alatt járó.
Akár.
Ha jól olvastam, akkor te foglalkozol spekulatív dizájnnal és design fictionnel is. Ezek mit jelentenek?
Hát, most ez nagyon messzire visz ez a téma.
Az nem baj.
A spekulatív dizájn az egy olyan szelete a dizájnnak, ahol nem a holnappal foglalkozunk, hanem a holnap utánnal. Tehát lényegében egyfajta jövőtervezés, így nagyon leegyszerűsítve. Történetmesélés alapú történetmeséléssel egybekötött jövő vizionálás. Jelenlegi folyamatokból, jelenlegi tendenciákból kiindulva próbálunk leképezni jövőben dolgokat. A járműtervezésnek az a szegmense, amiben a hallgatók dolgoznak, ez a konceptuális tervezés, vagy advanced design, ebben nagyon sok spekulatív elem van. Tehát az, hogy mondjuk ha az a feladatuk, hogy tervezzék meg a jövő humanitárius járművét, volt egy ilyen feladat fél évvel ezelőtt, akkor nekik nem csak azzal kell foglalkozniuk, hogy jelenlegi problémák, tehát nem azzal kell foglalkozni, hogy jelenlegi problémákat milyen humanitárius járművekkel oldanak meg, mondjuk azt mondjuk, hogy 2070-re tervezzenek ilyet, akkor el kell képzelniük azt a világot, ami 2070-ben lesz. És ez egy, és nekik abba kell releváns megoldást adni, esetleg olyan problémákra,
amik még van, nem is léteznek.
Egyelőre nem nézünk szembe, de van már afele mutató jel. Ez a fajta tervezői skill, hogy ő képes felépíteni egy történetet, és képes teljesen elrugaszkodva a jelenlegi világ problémáitól egy teljesen új másik környezetben, egy lényegében szinte sci-fi környezetben tervezni, az egy nagyon komoly skill. És lehet, hogy nem ezt fogja egyébként a későbbi szakmai életében csinálni, de segít egy hallgatónak abban, hogy szabadabban gondolkozzon.
Akkor a jó dizájn az mindig kicsit egy jövő tervezés is.
Hát kicsit igen. A vízióknak nagyon fontos szerepük van. Ezekkel lehet hosszú távú stratégiákat eladni. Hosszú távú stratégiákat ezekkel lehet bemutatni. Ezt úgy kell képzelni, hogy sci-finek a tárgyait terveznénk. Mert az még sci-fi, ami 2070-ben lesz, de hogyha annak elképzeljük az akkori problémáknak a tárgykultúráját, akkor lehet, hogy az arra reagáló tárgyakat, mondjuk egy olyan humanitárius járművet, ami egy akkori katasztrófa helyzetben kínál megoldás dolgokat, akkor lehet, hogy jobban elindul a gondolkodásunk arról, hogy de oké, akkor mi lenne a következő lépésünk? Hogy mondjuk ne az legyen, ne valósuljon meg az, amit prognosztizált ez a spekulatív design projekt.
Ez volt a Mi a kérdés, amiben Hunfalvi András formatervezővel beszélgettünk. Már kaphatók a kedvezményes jegyek a szeptemberi Brain Bar Fesztiválra. Ha pedig tanár vagy diák vagy, látogass el a brainbar.com-ra, és csap le mielőbb az ingyen jegyedre.
A műsor a Béton partnere.